Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A világ újra forrong, háborúk, hatalmi átrendeződések, közösségi félelmek között élünk. De van, ami örök. Az ember vágya a szabadságra. 1956 ezt tanította meg nekünk. Október 23-a a szabadság napja. Egy nemzeté, amely 1956-ban nemet mondott a zsarnokságra. Ma, közel 70 évvel később, felnőtt egy generáció, amelynek már nincs közvetlen emléke a forradalomról. De vajon mit őriz a lelkében a szabadságról? Mit jelent 1956 az erdélyi magyarság számára, amikor a szabadság szó gyakran elhasználtnak tűnik? Mit jelenthet 56 üzenete azoknak, akik ma már csak a történelemkönyvekből ismerik, és hogyan szólhat ma is hozzánk a bátorság, az igazság és az emberi méltóság üzenete? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke a vendégem. Beszélgetésünket egy személyes találkozó keretében rögzítettük.
Jó napot kívánok!
Elnök úr, felnőtt egy generáció, amelynek nincs közvetlen tapasztalata a régi rendszerből, érzelmileg talán éppen ezért is mozgatja meg nehezen vagy nehezebben a társadalmat 1956 október 23-ának az emlékezete. A forradalom eszméi az emberi méltóságról, önrendelkezésről, szabadságról szólnak, az igazság melletti kiállásról. Ezek ugyanolyan aktuálisak 2025-ben is, mint 1956-ban voltak, mégis mintha feledésbe kényszerítették volna 1956-ot, vagy sarkítok?
Nekem is sokszor van olyan benyomásom, hogy nem csak itt Erdélyben, hanem Magyarországon is hát árnyékba került ez az élmény, így kell fogalmaznom, mert hát negatív képünk van természetesen a zsarnokságról, de az egy nagyon fontos élménye volt az egész magyar nemzetnek, és nem csak a budapestieknek, nem csak a magyarországiaknak, hanem az itteni Romániában élő magyaroknak is, ahogyan a magyar nép egy adott pillanatban szembefordult a diktatúrával, és megpróbált egy élhető rendszert teremteni. És a fiatal generációknak erről nem lehet semmiféle tapasztalatuk nyilván, hiszen akik a rendszerváltás környékén születtek, azok is már elmúltak 35 évesek, de nekünk viszont az az igazság, tehát az idősebb nemzedékeknek kötelességünk lenne ezt újból és újból felidézni, és valamiképpen átadni ezt a tapasztalatot az utánunk jövőknek. Ha ez nem sikerült, akkor én ismétlem nem a fiataloknak tennék ezért szemrehányást, hanem önmaguknak. Ugyanis 1956 valóban rég volt. Tehát annyira rég, hogy én is még hát kisgyerek voltam 1956-ban, 5 esztendős. Emlékezni érdekes, nagyon erősen emlékszem a hangulatra. Tehát a szüleimnek az aggodalmára, a szorongására, arra megfeszült figyelemre, ahogyan hát behúzott függönyökkel és becsukott ajtókkal hallgatták esténként a Kossuth rádiót, mert lehetett akkor azért azt a rádiót
itt,
fogni.
Itt idézném a Varázsszem című versének az elejét. Anyám többször is rászólt, halkítsd le, suttogta idegesen, mert nem tud a gyermek aludni. Végül apám lehalkította a forradalmat, így aztán távoli tücsök ciripelésé szelidült a vad puskaropogás, mint egy nyugalmas nyári estén odakint a fűben az apró, ártalmatlan tücsökgéppisztolyok. 2016-ban jelent meg a Varázsszem című vers. Sokunk számára lehalkították a forradalmat. Elkezdődött a felerősítés ennek?
Nem látom azt, hogy most az utóbbi években úgymond élesebbé vált volna az emlékezés, holott válhatott volna annál is inkább, mert a mi esetünkben, tehát itt Romániában az a típusú zsarnokság, amely 1956-ban Magyarországon végül is kiváltotta a forradalmat és kiváltotta a szabadságharcot, az nálunk egészen 1989-ig tartott, illetve hát a Ceausescu rendszer az a 80-as években ugyanolyan szörnyű diktatúrává vált, mint amit a magyarországiak átéltek a Rákosi rendszerben. Tehát az imént azt mondtam, hogy én csak gyerekként és egészen kisgyerekként tapasztaltam meg az ezzel kapcsolatos szorongást, de azt már felnőtt emberként éltem meg én is, és mások is, hogy milyen egy diktatúra, amelyen nem lázadni kell. És azt kell mondanom, hogy analógiák ugyan nincsenek, de a romániai forradalom, amelyek kapcsolatosan ugye mondják azt, hogy hát ez államcsíny volt, vagy csak népfelkelés volt, lehet, hogy ezek az elemek is benne voltak az 1989. decemberi történtekben, de azért alapjában véve ez egy nagyon kemény lázadás és forradalom volt a zsarnokság ellen, és hát sajnos egy véres forradalom, tehát mi magunk itt Erdélyben is tudhatjuk, hogy milyen ez, és ezt újból és újból el kell mondani, annál is inkább, mert ma már, hogyha az aktuális politikai környezetet nézem, azt tapasztalom, hogy hát mintha amnéziába estünk volna, mintha elfelejtenénk a saját történelmünket és azt, ami a 20. században történt például, vagy azelőtt. Itt van például ez a nagyon furcsa szimpátia sokaknál, vagy legalábbis érezhető egyes nyilatkozatokban az orosz agresszióval kapcsolatosan, tehát most az orosz-ukrán háborúra gondolok. Holott nekünk a történelemből sokszor van tapasztalatunk arról, hogy milyen az agresszió, milyen az erőszak, milyen a zsarnokság, és ami Ukrajnában történik most attól függetlenül, hogy ki mit gondol erről, kinek, mi rokonszenves, mi nem rokonszenves, az egy erőszak. Tehát valakik erőszakkal el akarnak venni valamit másoktól. És ha mi ezt elfogadjuk, akkor elfogadjuk tulajdonképpen azt, hogy az életünkben létjogosultsága van az erőszaknak. Itt nem arról van szó, hogy azért, mert hát az oroszok mentették meg az osztrákokat 1849-ben, ugye azzal, hogy bejöttek ide, vagy hogy 1956-ban ez nem csak a saját elnyomó hatalom elleni lázadás volt, hanem a megszálló hatalom elleni felkelés is, és miközben nem szabad azonosítani egy népet azzal, hogy a vezetői mit művelnek, ugye, tehát nem gondolom, hogy a Putyin rendszer jellemző az oroszokra, vagy hogy annak idején a szovjet rendszer volt jellemző az orosz emberre, de tagadhatatlan, hogy ez a birodalmi mentalitás, ez akkor is működött, most is működött, és az, hogy vissza kell építeni ugye az egykori szovjet birodalmat, az szerintem most is egy létező koncepció, és ezt nekünk nem szabad elfogadni. Tehát ha már arról beszélünk, hogy mennyire emlékezünk 1956-ra, vagy mennyire nem, azon kívül, hogy még köztünk élnek azért többen is azok közül, akik saját személyükben megszenvedték 56-ot, és nem csak Magyarországon, hanem itt Erdélyben is, ahol szintén voltak következményei a magyar forradalomnak és szabadságharcnak. Nagyon sokakat bezártak, volt, akiket kivégeztek, ezt nem szabad elfelejteni, és ez egyik része annak, hogy miért vagyunk kötelesek emlékezni, mert saját most is élő, vagy nemrég köztünk járt embertársaink szenvedésére is emlékezünk. De itt ennél többről van szó, tanulni kell a történelemből, és nem kell engedni azt, hogy ismét nyakunkra üljenek a zsarnokok, vagy hogy ismét demokrácia helyett a diktatórikus vagy autoriter rendszereket kezdjük támogatni. Mert van egy ilyen tendencia, tehát a történelem nem ismétlődik ugyanabban a formában. De bizonyos eszmék újból előjöhetnek, hogyha nem vagyunk eléggé óvatosak, és ez jól látható. Európa szerte ismét jön elő az autoriter rendszerek imádata nagyon sokszor, ismét bomlanak le a hagyományos demokráciák, és ráadásul még csak nem is Európa szerte, hanem világszerte. Lehet ezt látni az Amerikai Egyesült Államokban is, másutt is. Erről kellene beszélni, ennek az okait megkeresni, hogy miért ábrándultak ki sokan a demokráciából, de azért oda nem szabadna visszajutnunk, ahol valamikor például az 50-es években voltak ezek a kelet-európai és kelet-közép-európai vagy balkáni országok.
Bátorságra van ma szükség ahhoz, hogy felerősítsük, vagy felhangosítsuk a forradalmainkat, a régi forradalmainkat? Illetve ki tudja ezt felhangosítani? Csak a forradalmát tudja felhangosítani, vagy csak egy forradalmát tudja felhangosítani? És ha igen, akkor ki a forradalmár? Ön írja Amikor leszünk forradalmárok című versében, hogy akkor leszünk forradalmárok, amikor az utca túloldaláról a kiskatona ránk fogja a kalasnyikovot.
Akkor leszünk forradalmárok, és ezt mi jól megtapasztaltuk 1989. decemberében, amikor már tűrhetetlen az, ami körülöttünk zajlik, és aki egyébként rendes körülmények között nem vitte volna vására a bőrét, ahogy mondani szokás, és nem kelt volna föl az elnyomó hatalom ellen, az is kiment az utcára, az is tüntetett, az is kockára tette az életét, mert úgy érezte, hogy ez nem mehet tovább, hogy ez az élet már nem élet, és hogy így nem lehet tovább élni. De én nem gondolom azt, hogy most nekünk arról kellene beszélni feltétlenül, hogy akkor előállhatnak-e forradalmi helyzetek. Ne álljanak elő forradalmi helyzetek. Tehát ne legyen szükség arra, hogy erőszakot kelljen alkalmazni az erőszakkal szemben, mert hát 1989 decemberében ez történt, és 1956-ban is ez történt Budapesten. De ahhoz, hogy ne jussunk ilyen helyzetben, nekünk magunknak kell cselekedni, ismét hangsúlyozom, nem azzal feltétlenül, hogy akkor fölkelünk valamikor is, vagy hogy eljutunk oda, hogy forradalmat kelljen csinálnunk, úgymond, hanem egyszerűen azzal, hogy véleményt kell mondani. Tehát, ha már bátorságról és gyávaságról beszélünk, akkor beszéljünk arról, hogy én azt tartom például gyávaságnak, hogyha valaki, aki látja, hogy nincsenek rendben körülötte a dolgok, hogy valami nem úgy megy, ahogy kellene, az ilyen-olyan megfontolásból hallgat. Hallgat, mert félti az egzisztenciáját, hallgat, mert nem akar ütközni a körülötte lévőkkel, hallgat, mert attól fél, hogy hátrányai származnak ebből. Nos, ezt nevezném én mindennapi gyávaságnak, vagy mindennapi bátorságnak. Egyikünk sem akar feltétlenül nap mint nap állandóan belekötni másokba, állandóan morogni, állandóan bírálni a körülötte lévőket, de vannak helyzetek, amikor nem hallgathat.
Tehát azt mondja ön, hogy valamilyen formában visszatért a közéletünkbe a félelem, a megalkuvás, a közön?
Én elégedetlen vagyok azzal, hogy nagyon sok értelmiségi például nem mondja el a véleményét. Tehát az jól látható, hogy a politikában, és amikor azt mondom, hogy a politikában, az tulajdonképpen a társadalom vezetését jelenti. Tehát, hogy ebben nagyon sok probléma van. Itt Romániában is, mert az a politikai vezetés, vagy azok a politikai pártok, amelyek az elmúlt években kormányoztak, és amelyek egyébként megfelelő irányba próbálták vinni Romániát, legalábbis az én szempontomból, tehát európai felzárkózás, európai uniós egységesülés irányába, azok viszont sok mindennel felelőtlenül bántak, és emiatt állt elő az a helyzet, hogy Romániában például a tavaly nagyon komoly veszély volt, hogy itt szélsőségesen nacionalista erők veszik kezükbe a hatalmat, és ahogy a közvéleménykutatásokat ismerjük, ez még mindig nem múlt el. Tehát ez a politikai elit, ahogy mondani szoktuk, megérdemli a bírálatot, és szerintem szüksége is van a bírálatra. Én, hogy mondjam, elég hosszú ideig voltam politikus, úgymond, és nekem sem tetszett a kritika, senkinek sem tetszik a kritika, de akkor is tudtam, hogy mikor jogos a bírálat, nem mindig, de akkor is tudtam, hogy mikor jogos a bírálat, és oda is figyeltem erre, és utólag is azt mondom, hogy erre szükség van. Tehát azzal, hogy bízzuk a politikát a politikusokra, én egyáltalán nem értek egyet. Az más kérdés, hogy aki kapott egy mandátumot, akit megválasztottunk, azt felhatalmaztuk arra, hogy végezze a dolgát, ő az, aki több információval rendelkezik, ő az, akinek döntenie kell, de szó sincs arról, hogy erről mi nem mondjunk véleményt. És Magyarországon is ezt látom, kívülről tulajdonképpen, hogy ott is nagyon-nagyon nehezen szólalnak meg értelmiségiek, és nagyon nehezen és óvatosan fogalmazzák meg a kritikájukat. Én értelmiséginek azt tartom, aki azon kívül, hogy a szakmáját tudja és tisztességesen végzi a mindennapi munkáját, azon kívül képes is és mer is véleményt mondani, és meri a kritikáját megfogalmazni.
A szabadságvágy és a közösségi felelősségvállalás akkor itt gyakorlatilag valahogy összeér, és egyfajta 21. századi 56-ra lenne szükség?
Azt kell mondani, hogy hál' Istennek nem tartunk ott, ahol, és remélem, hogy nem is fogunk ott tartani, ahol Magyarország tartott 1956-ban, illetve az azt megelőző évek.
A párbeszédnek a hiánya, amiről ön itt említést tett, az közösségi felelősségvállalást jelent, vagy kellene jelentsen?
Természetesen, de nem egy 56-os forradalom értelmében, hanem olyan értelemben, hogy ki kell kényszeríteni ezt a párbeszédet, ki kell kényszeríteni a mindenkori hatalmon lévőktől, hogy fogadják el azt, hogy van külön vélemény és van más vélemény. Tehát én, amit Magyarországon is látok, és ez az igazság, hogy ez szörnyű, az az intolerancia. Tehát, hogy egyszerűen nem fogadják el, hogy van más vélemény is, van ellenvélemény is, és ez az intolerancia nem csak hatalmi oldalon jelentkezik egy idő után, ez áthatja az egész társadalmat, tehát úgy viselkednek a hatalmon lévők is, mint hogyha az övék lenne az örökké való igazság, és velük szemben is nagyon sokszor így viselkednek azok, akik ellenzékben vannak. Holott a demokrácia arról szól, hogy toleránsak vagyunk a más véleményével, elfogadjuk azt, hogy mások másképpen látják a dolgokat, és elfogadunk valami fontosat, azt, hogy a demokrácia a változásról szól. Tehát egy darabig hatalmon voltam, utána jönnek mások, utána lehet, hogy jövök megint én, ez így működik, és ennek a kereteit mindig is biztosítani kell, és az nem demokrácia, amikor valaki azt gondolja, hogy ő az igazság letéteményese, és neki örökké hatalmon kell maradnia. Ismétlem, azért más korban, más körülmények közepette, és másfajta rendszerekről beszélünk most, mint ami volt az a szörnyű bolsevizmus, hogy így fogalmazzak, ennek a térségnek a kommunista rendszereiben, és ebben az esetben ugye Magyarországon. De az példaértékű, hogy egy adott pillanatban a magyar nép nem tűrte, hogy erőszakkal ott üljön a nyakán egy diktatúra, amely elő nem ért egyet semmiképpen.
2025-ben lehet úgy nemzeti ügyet képviselni, hogy az ne váljon politikai jelszóvá?
Lehet szerintem, de ebben a pillanatban újra kellene építeni a bizalmat, és meg kellene próbálni konszenzusra jutni bizonyos kérdésekkel kapcsolatosan. Tehát az, ami most folyik, hogy az a magyar, aki velem egyetért, és aki velem nem ért egyet, az nem magyar, az iszonyatos butaság nyilván, mert a magyarnak lenni az nem azt jelenti, hogy egyet gondolunk mindenről. Az egyszerűen egy kultúra, egy hagyomány, egy nyelv, és a magyar nemzeten belül különféle meggyőződésű emberek, csoportok, közösségek vannak. De abban a pillanatban, hogy a politika a nemzeti kérdést elkezdi felhasználni hatalmi célokkal, akkor ez megszűnik, ez a nemzeti konszenzus. Velünk kapcsolatosan is én sokszor elmondtam, hogy mi például itt Erdélyben, és én nyilván az RMDSZ-ről beszélhetek, nekünk az az érdekünk, hogy egy egész magyar nemzet segítsen, amikor segítségre vagy támogatásra van szükségünk, és ne használjanak fel minket politikai eszközként.
Mit jelent 1956 a mai erdélyi magyaroknak? Azt gondolom, hogy elsősorban a történelem folytonosságát jelenti, egy olyan ezeresztendős történelem folytonosságát, amelyben 1956 tulajdonképpen csak egy pillanat, egy olyan ezeresztendős történelem folytonosságát, amelyet sokféleképpen meg lehet közelíteni, lehet róla úgy beszélni, mint vereségek és veszteségek, és időnkénti ritka győzelmek sorozatáról, de én azt hiszem, hogy erről a történelemről inkább úgy kellene beszélni, mint a zsarnokság elleni örök magyar szabadságharcról, mint a zsarnokság elleni örök magyar 1956-ról, amely tart immár ezer esztendeje. Ezt 25 évvel ezelőtt mondta ön Gyergyószent Miklóson egy ünnepi rendezvényen. A mai erdélyi magyaroknak ön szerint ugyanazt jelenti 56, mint amit megfogalmazott ön 25 évvel ezelőtt?
Hát nekem mindenképpen ugyanazt jelenti most is 1956 is, meg 1848 is, mint amit annak idején megfogalmaztam. És érdekes, hogy mennyire sokféleképpen meg lehet közelíteni, mondom, éppen ezt a két forradalmat, vagy szabadságharcot. 1848-at, vagy 1956-ot. Mert 1848-49-el kapcsolatosan könnyen el lehet mondani, hogy hát végül is ez vereséggel végződött. könnyen el lehet jutni oda, hogy fölteszi valaki a kérdést, hogy akkor mi értelme volt ennek. Na most az én megközelítésemben ez egy győzelem volt. Győzelem volt olyan értelemben is, hogy az akkori vezetők, az akkori fiatal generáció legyőzte saját félelmeit, és volt benne bátorság szembefordulni a zsarnoksággal, de nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy tulajdonképpen annak ellenére, hogy leverték a szabadságharcot, annak ellenére, hogy nem sikerült a Habsburg hatalmat kiűzni Magyarországról, ez az 1848-49-es szabadságharc vezetett oda, hogy később létrejött a kiegyezés, és hogy Magyarország a Habsburgokkal és tulajdonképpen az osztrák főhatalommal egészen más viszonyba került, és aztán egészen az első világháborúig ez így volt, ez óriási lehetőséget jelentett a magyar nemzetnek a fejlődésre, egy egészen másfajta ország fölépítésére, más kérdés, hogy ez teljesen elakasztotta aztán az első világháború. És 1956-tal ugyanez a helyzet, persze, hogy a szovjet megszállók visszajöttek, leverték a forradalmat, amelyet már saját erejéből az az előtti magyar vezetés nem tudott volna egyébként, és nem tudott visszaszorítani. És persze, hogy utána szörnyű volt a megtorlás, és szörnyű volt az a néhány év, amikor ezt hát vérrel és halállal torolták meg, ami 1956-ban történt, de utána viszont ez egészen más pályára helyezte Magyarországot. Tehát ennek következtében Magyarországon a 70-es, 80-as években nem volt ugyan demokrácia, ezt nem lehet mondani, de egészen más rendszer volt, mint itt Romániában, ahol éppen a 80-as években lett ismét szörnyűvé az a diktatúra, amely már egyszer szörnyű volt az 50-es években. Tehát ezáltal vált Magyarország egy sokkal nyitottabb országá, nem beszélve arról, hogy micsoda nemzetközi presztízse volt a magyar nemzetnek az azt követő évtizedekben, és hogy ez milyen lendületet adott az egész országnak és az egész nemzetnek.
A szabadságvágynak a szimbóluma, vagy annak is a szimbóluma 1956. Ma a szabadság fogalma, nem azt mondom, hogy el van koptatva, de hogy sokszor, igen, sokszor elhasznált fogalom a szabadság, a szabadságvágy. Az erdélyi magyarnak mit jelenthet, mit kell jelentsen a szabadság szó? A szabadság azt jelenti, hogy elmondhatom a véleményem, el kell, hogy mondjam a véleményem. Nem félek elmondani a véleményem?
Hát egyrészt ezt, másrészt pedig akkor beszélnünk kell valamiféle közösségi vagy nemzeti szabadságról is, amire egyébként ön az imént utalt is, hogy hát itt Romániában mi 1989 végén tulajdonképpen egy ilyen szabadságért kezdtünk el küzdeni, amikor már lehetőségünk volt rá. Tehát, hogy szűnjön meg mindenféle tiltás, ami a közösségi, a nemzeti szabadságot illeti, szabad legyen használni a magyar nyelvet minden körülményben és nyilvánosan is, szabad legyen magyarul tanulni és tanítani minden iskolában és minden helyzetben, és szabad legyen megélni a saját nemzeti létünket, és szabad legyen közösségként működni, és autonóm döntéseket hozni. Tehát az egyéni szabadság És a közösségi szabadság az az én elképzelésem szerint együtt jár. Tehát az egyén is csak akkor lehet szabad, hogyha szabad maga a közösség is, és a közösség is csak akkor lehet szabad, hogyha a szabadságod ad a maga tagjainak arra, hogy véleményt mondjanak, arra, hogy megfogalmazzák a saját kritikájukat például, és arra, hogy szabadon megélhessék a maguk egyéni létét. Tehát ez a kettő együtt jár, tehát nekünk nagyon is tudni kellene itt Erdélyben, hogy mit jelent a szabadság. Mert mi kétszeres elnyomás alatt voltunk, és nem hiszem, igazságtalan lennék, amikor így fogalmazok. Mert egyrészt egy diktatúrában éltünk, és az a diktatúra elnyomta az egész társadalmat, és az egész, és minden egyént. Tehát egy véleményre akartak kényszeríteni mindenkit, és nem szabadott ellen véleményt hangoztatni. De ráadásul minket ért egy még durvább elnyomás olyan értelemben, hogy a saját nyelvünket, a saját kultúránkat nem használhattuk és nem élhettük meg úgy, ahogy kellett volna. Tehát mi kétszeresen tudjuk azt szerintem, hogy mi az elnyomás, vagy tudtuk valamikor, ugye, mert amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor arról volt szó, hogy esetleg a fiatal nemzedéknek ezt nem adtuk át, ezt a tudást. Tehát kétszeresen tudtuk azt, hogy mi az elnyomás, és ennek következtében kétszeresen tudjuk azt, hogy mi a szabadság. Ezért is nem értem, hogy miért van az erdélyi közvéleményben, vagy az erdélyi közvélemény egy részében egyfajta szimpátia, például az autoriter koncepciók iránt, miért van egyfajta taszítás például az Európai Unióval szemben, és hát egy burkolt egyetértés is egyesekben, én nem állítom, hogy a többség így gondolkozik, például az ukrajnai orosz agresszió mellett. Mert ha valakinek igazán szüksége van egy nyitott Európára, ahol ne legyenek határok, ne legyenek korlátok, és ahol szabadon mozoghassunk, úgymond innen Marosvásárhelytől Párizsig vagy Londonig, azok mi vagyunk. Tehát mi éltük meg azt, hogy milyen, amikor be vagy zárva egy olyan országba, amely ráadásul nem engedi, hogy a saját nyelvedet és a saját kultúrádat úgy használd, ahogy te szeretnéd, és mi éltük meg most már egy ideje tulajdonképpen az, hogy mit jelent az, hogyha el akarsz menni mondjuk Párizsba, Madridba, Rómába, felülsz a repülőre és elmégy. Én azt tudom jól, hogy ez pénzkérdés is, tehát ez egy másik kérdés, hogy mindenki nem teheti meg, és ezért kellene úgy kormányozni és olyan társadalmat elképzelni, ahol ez senkinek ne legyen probléma. De azért már is megvannak a szabadságnak bizonyos feltételei. Tehát amikor itt úgymond megjelennek ismétlen autoriter elképzelések, fogalmazhatnék úgy is, hogy diktatúrapárti elképzelések, akkor nekünk tudnunk kellene, hogy ha valakinek ez rossz lesz, az a legrosszabb tulajdonképpen nekünk lesz, akik egy olyan országban élünk, amelynek a többsége más nyelvű, más kultúrájú. Tehát nekünk olyan rendszerek kellenek, és olyan Európa kell, amely nem csak hogy tolerálja, hanem támogatja azt, hogy ki a saját nyelvén és a saját kultúrájában létezhessék. Nekünk tulajdonképpen a létünket fenyegetni minden visszatérés ezekhez a zárt rendszerekhez és a nemzetállamokhoz, és ez nem ideológiától függ, ugye, mert más volt a kommunizmus, oda nem fogunk visszatérni, legalábbis nagyon remélem, de nem csak a kommunizmusban lehetséges a zsarnokság.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a apa lehalkította a rádiót, és ezzel lehalkította a forradalmat is. Van a forradalmainknak egy ilyen folyamatos lehalkítása a társadalmunkban. Ezekben a szabadságról beszéltünk. 4 vagy 5 évvel ezelőtt jelent meg az ön kötete, az Egy mondat a szabadságról. És ezeknek, vagy ebben a kötetben a verseknek az általános hangulata számomra a csalódottság. Tehát, hogy az van ezekben a versekben a csalódottság. Azt sugallják, hogy kárba ment, elfelejtődött, elfelejtették 89-nek a hősiességét. A címadó versben ön így fogalmaz. Ennyi volt a forradalom, egy mondat, ezt a mondatot csúfoltátok meg, ezt a mondatot tettétek tönkre. Csalódott?
Bizonyos értelemben igen. De nem úgy, hogy egy pillanatig is megbántam volna reményeinket, vagy az illúzióinkat. Először is én úgy vélem, hogy valóban voltak illúzióink olyan értelemben, hogy 1989. decemberében, 90. januárjában még azt hittük, hogy hát most nagyon hamar megoldunk minden súlyos problémát. A román-magyar viszonyt is hónapok alatt rendezhetjük. Utána aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez nem, hogy nem megy olyan könnyen, hanem hogy rengeteg bajjal, sőt vérrel is jár, hogyha Marosvásárhely 90-es márciusára gondolok, de utána szívós munkával szerintem éveken át, sőt évtizedeken át dolgoztunk azon, hogy megváltozzék a helyzet, és meg is változott sok szempontból a helyzet. Tehát sokat utaltam ma például a nyelvhasználatra, vagy az oktatásra. Ma sincs minden rendben, de azért megvannak a jogi keretek. Nagyon sok helyen működik is az, hogy nyilvánosan lehet a magyar nyelvet használni, vannak iskoláink, van egyetemi oktatásunk, de ezen a területen azért, és mindenütt, ami az etnikum közi viszonyt illeti, kell még előbbre menni. De én azt mondom, hogy igen, mi eredményesek tudtunk lenni, és ez a közösség, amely, és ez is tanulságos, amely 1989. decemberében már tulajdonképpen szinte reménytelen volt, és azt szoktam mondani, hogy már nagyon sokan bedobták a törülközőt. Ez a közösség nem csak, hogy talpra tudott állni, hanem nagyon hamar meg tudott erősödni, és ismétlem, nem néhány hónap alatt, de azért ki tudott vívni sok fontos jogot, és ezt nem szabadna semmiképpen sem elfelejteni. Amiért mégis van bennem csalódás, vagy bizonyos fajta kiábrándulás, az, hogy ez a változás leállt. Tehát ma, ha körülnézek, nagyon sok a szkepszis a demokráciával kapcsolatosan. Mi annak idején azt gondoltuk, hogy ha tényleg kiépítünk egy minden szempontból toleráns, minden szempontból sokszínű és demokratikus társadalmat, akkor az mindenkinek a megelégedésére szolgál majd, és ki megtalálhatja egy ilyen társadalomon belül a maga hát életének az értelmét. Én tulajdonképpen azért vagyok csalódott, mert látom azt, hogy milyen sokan nem hisznek már ebben, és milyen sokan nem hisznek a demokráciában. Azt szeretném elmondani igazság szerint ezeknek az embereknek, hogy igen, a demokrácia először is egy bonyolult rendszer, sok a hordaléka, ugye ha csak a parlamentet nézzük, mindenféle emberek vannak ott, ez a világ minden parlamentjében így van, viták, veszekedések, jó, hogy verekedések nincsenek, de majdnem, hogy ezzel jár a demokrácia, de ugyanakkor ez a rendszer tényleg lehetővé teszi nekünk is, kinek egyenként azt, hogy véleményt mondjon, hogy mozogjon, hogy egy nyitott társadalomban éljen. Tehát nekem a gondom az, és ugye a csalódásom is az, hogy miközben mi be voltunk zárva itt, és most beszéljek csak Romániáról, egy olyan országban, amely még utazni sem engedett minket, tehát két évenként lehetett útlevelet kapni, mert akkor az útlevél az nem volt a zsebünkben, hanem azt úgy ideadták nekünk két évenként, hogy utazhattunk nem nyugat-európai országokba, hanem az úgynevezett szocialista országokba. És a mi esetünkben elsősorban Magyarországra szerettünk volna utazni. Két évenként lehetett, de nem biztos. Tehát én magam már 1986-tól nem kaptam útlevelet, nem engedtek utazni Magyarországra sem, és még sokan voltak ilyen helyzetben. Tehát be voltunk zárva egy országba, és a legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy szűnjék meg ez a bezártság, hogy omoljanak le a határok, hogy utazhassunk, hogy a gyerekeink tanulhassanak úgy és ott, ahol akarnak, és élhessenek úgy, ahogy akarnak. És ennek a feltételei megteremtődtek. Más kérdés az, hogy lehet, hogy mindannyian hibáztunk abban, hogy elhitettük a társadalommal, hogy ha belépünk például az Európai Unióba, akkor minden rendben lesz. Tehát, hogy ott kolbászból van a kerítés. És akkor ezzel kapcsolatosan valóban értem a csalódást, hogy attól még az élete senkinek nem lett sokkal jobb, nem lett hirtelen sokkal nagyobb a fizetése vagy a jövedelmei, sokan továbbra is rosszul élnek, nyomorognak, és én mind mondhatom azt, hogy lehet menni tanulni bárhová, de vannak olyan családok, akik a gyerekeiket még Kolozsvárra sem tudják elküldeni egyetemre tanulni, mert nincsen elég pénzük hozzá. Tehát én ezt értem, és erről kellene beszélni, és ezt kellene megpróbálni megváltoztatni, de elégedetlennek lenni azzal szemben, hogy végre kinyílt ez az ország, végre nincs határ. Akkor megyünk Magyarországra, amikor akarunk, és most már nincs sem lám, sem határellenőrzés, és akkor megyünk Németországba is, vagy bárhová. És ezzel szemben támogatni másfajta elképzeléseket itt Romániában is, ugye hát nem a magyarok támogatják, de a magyarok között is voltak olyanok, akik hittek a legelején ezeknek az ultranacionalista politikusoknak, akik az AUR nevű pártot létrehozták, és akik tulajdonképpen itt egy nacionalista nemzetállamot szeretnének fölépíteni, vagy elfogadni azt, hogy Európában máshol is ilyen típusú államokat próbálnak építeni, az hát a mi részünkről egy öngyilkos dolog. Tehát az erdélyi magyarság, ha visszakerülnénk olyan körülmények közé, amilyen körülmények között 1989 előtt éltünk, zárt ország, teljesen ellenőrzött ország, központosított hatalom, akkor nem biztos, hogy ezt ismét túl tudnánk élni. Egy olyan rendszerben éltünk itt is Magyarországon is, amely még a szótárunkat is ellenőrizte, tehát most mi beszélünk az 1956-os forradalomról, de ezt, hogy 1956-ban forradalom volt, ez sem Romániában, sem Magyarországon a 80-as évek végéig nem lehetett kimondani. Itt minket is arra kényszerítettek, vagy próbáltak kényszeríteni, hogy ellenforradalomról beszéljünk, ezt sem tudják már sokan. A Magyarország 1956-ot azt hivatalosan ellenforradalomnak nevezték, csak így szabadott emlegetni, itt is és Magyarországon is. És az, hogy Magyarországon változik a rendszer, azt abból lehetett érezni, ez volt tulajdonképpen a rendszerváltásnak az előszele, hogy már hivatalosan is a Magyar Szocialista Munkáspárt, tehát az ottani kommunista vezetés egyik fontos tagja, Pozsgai Imre kimondta valamikor a 80-as évek második felében, hogy Magyarországon nem ellenforradalom volt, hanem népfelkelés. Még csak nem is az, hogy még ő sem merte azt mondani, hogy forradalom volt, ő csak azt mondta, hogy népfelkelés volt. Tehát kezdett felszabadulni a szótár, úgymond. Na most én gondolom, hogy nem akarunk visszakerülni egy olyan rendszerben, ahol még a szavainkat is ellenőrzik.
Zárásként, elnök úr, lehet, hogy ez így túl pátoszosan hangzik, de hogy a mi feladatunk ma az, hogy 56-nak, 89-nek az örökségét tovább vigyük, és egy olyan jövőt építsünk, amely méltó azokhoz, akik akkor harcoltak, akik életüket áldozták azért az eszméért, amit azokban az években képviseltek. Tudjuk, hogy hogyan kell ezt tenni, vagy mit hánykolódunk a népek tengerén?
Én szerintem tudjuk, tehát ismétlem, ez a közösség, és most a magyar közösségről beszélek, 89 környékén, tehát a 80-as években már összeomlani látszott. Tehát nagyon sokan értelmiségiek is elmentek az országból, ha sikerült valami módon kitelepülni, mások fiatalok megszöktek, ha sikerült, és úgy nézett ki, hogy már nincsen erő ebben a közösségben, és kiderült, hogy van. És ez nem évszázadokkal ezelőtt történt, hanem ezelőtt 35 esztendővel, és kiderült, hogy nagyon hamar tisztázni tudjuk, mit akarunk, nagyon hamar létre tudtunk hozni egy olyan szervezetet, amelyben volt erő ezt képviselni, és nem hiszem, hogy nem lenne meg ugyanez a képesség és ugyanez az erő most is ebben a közösségben. Megvan.
Zárjunk ezzel a bizakodással. Markó Bélának, az RMDSZ volt szövetségi elnökének köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották. A viszonthallásra.